Áldott legyen csodás neved, áldott legyen neved telve életed. Imádlak Jézusom, Jézusom, imádlak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében. Az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be az idei évről, mondta el a pénzügyminiszter. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső ellenőrzés 6,8%-os deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az EU megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus azt mondta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palota elé szervez demonstrációt most csütörtökön 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítás ellen tiltakoznak. Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé utalja Magyarországot az élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre bevezetett ár- és korlátozások miatt. Jogsértőnek találják az intézkedést, de sem az előző, sem a jelenlegi kormány nem tette meg a szükséges lépéseket az indoklásuk szerint. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A kánikulában a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Női műsorunk mai adásában Tirsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatóval folytatjuk tovább az Árpádházi királylányok életének, legendáinak történetét. Melyik Árpádházi királylánnyal foglalkozunk elsőként a mai adásban?
Árpádházi Szent Margit életével, azzal a királylánnyal, aki Árpádházi Szent Erzsébet mellett a leginkább ismert és leginkább szeretett és tisztelt magyar női szentünk. Margit negyedik Béla királyunknak a lánya, tehát még mindig második Endre királyunk családjánál tartózkodunk a magyar történelemben, hiszen második Endre király unokájáról van szó. Margit a bizonyos fogadalmi gyermek. Ugye a magyar történelemből tudjuk, hogy 1241-ben a Sajómenti Muhi csatában, amikor IV. Béla király seregét a tatárok leverték és legyőzték, a király menekülése közben tette azt a fogadalmat, hogy ha az Isten elég erőt ad számára ahhoz, hogy a tatárok dúlta országot újjáépítse, akkor születendő gyermekét Istennek ajánlja. Laszkarisz Mária már akkor a Muhy csata idején szíve alatt hordta Margitot. Margit Klisz városában született, így a horvátok is saját szentjükként tisztelik, ami egyáltalán nem baj, de attól Margit árpádházi királylány. Nos, a csoda az megtörtént, ugyanis a messzi Ázsiában meghalt Ögödej nagykán, és Batu sürgősen visszavonult a seregeivel Mongóliába, hogy a nagykán halálát követő trónharcokban vegyen részt. Egyébként a Muhi csata volt a magyar történelemnek az az egyik csatája, ahol a királyi testőrök a szószoros értelemben testükkel védték a király menekülését, és mindegy szálig elhullottak. A mongolok ugyanis végig üldözték IV. Bélát és családját az országon, ugye Dalmáciába menekült, hiszen a tatárok felfogása szerint egy ország akkor hódolt meg, és akkor tekintették elfoglaltnak, hogyha az uralkodójuk meghódolt, ezt ugye IV. Béla nem tette, vagy elfogták a királyt. Tehát ezért volt jelentősége annak, hogy a magyar testőrök valóban testükkel védték az uralkodó menekülését keresztül az országon. Margit tehát Klisz városában született, 3 éves volt, amikor Béla veszprémi apácák nevelésére bízta, majd pedig, ugye mindenki tudja, a mai Margit szigeten, a Nyulak szigetén épített zárdát lánya számára. Ady Endrének van egy csodálatos költeménye Szent Margit legendájáról, és amikor előadást tartok, akkor mindig megszokták tőlem kérdezni, hogy Margitot tulajdonképpen erőszakkal adták-e apácának, és hogy erőszakkal lett-e belőle apáca királylány létére és királylány lévén. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy nem, mert a magyar történelem mást mutat, és a tények mást mutatnak. Ugyanis Margitot kétszer és feleségül kérték. Először a szálfa termetű Pszemizl Otokár cseh király pillantotta meg a légies, szépségű Margitot, mint novíciát egy misén, és feleségül kérte Béla királytól. Másodjára pedig a lengyel fejedelem kérte feleségül Margitot. Béla pedig mindkétszer támogatta volna Margit férjhez menetelét, hiszen az ország külpolitikai érdeke és diplomáciai kapcsolatai bizony azt diktálták volna, hogy egy magyar királylány, vagy a cseh király, vagy a lengyel fejedelem felesége legyen. Ráadásul még a pápai felmentést is megkapta, a pápa fölment tette apácai fogadalma alól Margitot, Margit pedig mindkétszer visszautasította Béla királynak a házassági terveit és házassági ajánlatát. És ezek tények. Nos, Margit életéről nagyon sok irodalmi mű született, ugye Ady Endre költeményét már említettem, de Kodolányi János és Gárdonyi Géza írt csodálatos regényeket Margit életéről. Kodolányi Boldog Margit címen, Gárdonyi Géza pedig Isten rabjai címen írt egy csodálatos regényt. És Margit életéről én a Gárdonyi Géza regényből szeretnék egy részletet felolvasni. Azért ebből a regényből, mert az az idézet, amit felolvasok, egy picit az emberi kétségeket és az emberi léleknek a gondolkodását is tükrözi, és azokat a vívódásokat, amelyek az írónak a vívódásai, de mindegyünknek a hitbe vetett és a mindennapi életbe vetett vívódásait is tükrözik. Magának a regénynek egyébként valójában két főhőse van, egyrészt ugye Margit, az apáca királylány, a másik főhős pedig egy parasztfiú, aki árvaként szerzetes lesz belőle, és egész életében csodálja és szereti az árpádházi királylányt, a szomszédos női kolostornak a lakóját, és ez a szerzetes magyar fiú virágokat nevel, liliomokat, és a művészek ugye Margitot mindig liliommal a kezében szokták ábrázolni, pontosan azért, mert kétszer visszautasította királyi férjek házassági ajánlatait. És az a részlet, amit én felolvasok, az a legutolsó mozzanata a regénynek, amikor Margit már a ravatalán fekszik, halott, virágokkal, liliomokkal körbevéve, és ez a szerzetes fiú, mint Gárdonyi Géza szócsöve, vívódik és virraszt Margit sírjánál és ravatalánál. Istenem, Istenem, mennyit szenvedett? Miért szenvedett? Miért? Miért élt így? Hiszen nem arra született, hogy egy rideg klastromban hervassza el az életét. Miért gyötörte magát? Miért vezekelt? Nem neki való élet volt, hiszen Istennek se lehetett kedves látvány, hogy egy ártatlan teremtés rongyokban jár, ájulásig imádkozik, és véresre vereti magát a bőti éjszakákon. Hiszen meghajolt volna ő koronás fővel is Krisztus lábához. Lehetett volna ájtatos királyné, lehetett volna boldog keresztény anya, aki az ölében tanítja Áve Máriára a kisdedet, és boldogan csókolja meg az ámen után. De így élni, így fonnyadni el egy királyleánynak, ilyen nyomorúságban, így halni meg, így elhagyottan. Jó fráter, miért homályos neked az én szenvedésem? nem láttad-e, mély romlottságban él ez a nemzet? Mély állatiságba süllyedtek a dús főnemesek is. Nem láttad-e, mennyien jöttek a cifra, kevély és elhízott asszonyok a szigetre, ékszerekkel terhelten? Jöttek, jöttön jöttek, jártak az én meglátogatásomra. Nem láttad-e, hogy megindulnak az én alázatosságomon, az én szegénységemen, az én ájtatosságomon? Nem láttad-e, hogyan terjedt az én imádságos szent életemnek híre szét az országban? Hogyan ejtette gondolkodóba az állati topzódásokhoz szokott szíveket? Hogyan ismerték meg kicsinségüket az én alázatos nagyságom láttára? Tusakodhatsz-e még azon, hogy én nem egy királyi férjnek éltem, de a te liliomaid elhervadnak. Én pedig, Istennek e földre ültetett lilioma századokon át fehérlek majd a nemzet emlékezetében.
Műsorunk folytatásában az Árpádházi királylányokról beszélgetünk. Árpádházi Szent Margit után ki az a királylány, akinek életét, legendáját most megismerjük?
Még mindig negyedik Béla leányainál maradunk, ugyanis negyedik Bélának ugye a nővére volt Árpádházi Szent Erzsébet a rózsás szentünk, és leányai közül hármat is szenté avattak, illetve boldoggá avattak. Árpádházi Margitot, akiről már beszéltem, és legidősebb lányait is, Árpádházi Kingát, vagy ahogy emlegetni szokták, Kunigundát, és Árpádházi Jolánt, a húgát is boldoggá avatták. Nos, Árpádházi Kingát Boleszláv lengyel fejedelemhez adta feleségül negyedik Béla király. Boleszláv, ez a Boleszláv fejedelem az utókortól kiérdemelte a jámbor és a szemérmes melléknevet. Szűzességi fogadalmat tettek Kingával, Kunigundával, és úgy éltek, vagy 40 éven keresztül. Holott a ránk maradt legendák és a leírások egyébként úgy írják le Kingát, hogy nagyon szép volt. Elég nehéz lehetett szegény Jámbor Boleszlávnak élnie. Nos, Kinga életével kapcsolatban több legenda is ránk maradt. Egyrészt ugye a tatárjárás idejében és évtizedeiben vagyunk, és Kinga legendái szerint a tatárok elől menekülve a királylány először a sálját dobta el, amiből támadt a sebes sodrású Dunajec folyó, amelyen elég nehezen, de azért át tudtak kelni a királylányt üldöző tatárok, majd pedig a fésűjét dobta el, amiből megteremtette Jézus a pihenének őserdő sűrű fáit, és ezen már nem tudtak a tatárok átkelni, és így tudott egérutat nyerni a királylány és kísérete, és így tudott megmenekülni. Még egy másik nagyon aranyos legenda született Kinga életével kapcsolatban, bár ennek a legendának a maga történelmi valósága az megvan. Kinga volt az a lengyel királyné ugyanis, aki a lengyelek Vielicskai sóbányáját megnyitotta. A középkorban a só pedig aranyértékkel bírt. És ami történelmi tény, hogy Kinga valóban sóbányai munkásokat és hozzáértő embereket kért apjától, IV. Béla királytól, és valóban Kinga kezdte el a Vielicskai sóbányát kitermeltetni és megnyitni. No, ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes legenda maradt ránk, amely a lengyel nép szeretetét is tükrözi királynéjuk iránt. És ez a legenda az úgy szól, hogy Kinga a máramarosi sóbányákban járt, ahol az egyik tárnába beleejtette a Boleszlávtól kapott jegygyűrűjét. És aztán Boleszlávval együtt indultak el megkeresni ezt a gyűrűt, és eljutottak az addig még ismeretlen Vielicska nevű faluba. És ebben a faluban Kinga azt parancsolta, hogy a kútások kezdjenek el ásni. Viszont ezek a kútások egyszer csak egy olyan földréteghez jutottak, amit nem tudtak áttörni, egy olyan kemény réteghez, amiről kiderült, hogy kősó. És ebből a kősóból letörtek egy kis darabot, és amikor porrá morzsolták, ott volt benne a jegygyűrűje. Ez semmi más, mint a lengyel nép szeretete királynéjuk iránt, ami abban is megnyilvánult, hogy Jámbor Boleszláv halála után egyébként azt várták volna, hogy szeretett királynéjuk fog uralkodni, de Kinga nem vágyott királyi hatalomra, az Ószandeci kolostorba vonult és haláláig ott élt, húgával együtt egyébként Jolán IV. Béla királynak a harmadik lánya, akit a kaliszi fejedelemhez adtak feleségül, szintén férje a halála után nővérével együtt az Ószandeci kolostorban, majd Kinga halála után pedig a gneznói kolostorban élt haláláig. Nos, Jolánnak a kaliszi fejedelemtől három lánya született, és a magyar történelem érdekessége, hogy Jolán lányát Ulászló litván fejedelemhez adták feleségül, és az ő lányuk nem más, mint Lokietek Erzsébet, Károly Róbert királyunk felesége. És egy picit hagyj térjek itt vissza egy korábbi műsorunkra, Árpádházi Erzsébet az özvegynél említettem, hogy ő nővéréhez költözött Nápolyba, Árpádházi Máriát, ugye Anzsú Sánta Károly nápolyi királyhoz adták feleségül. Az ő gyermekük volt Anzsú kis Martel Károly, és ennek az Anzsú Martel Károlynak a fia Károly Róbert. Két árpádházi királylány vérvonala így ér össze Nagy Lajos királyunkban. Nagy Lajos király pedig nekünk miskolciaknak különösen nagyon kedves királyunk és kedves uralkodónk. De visszatérve Árpádházi Jolán életéhez, halála után sírjánál csodás gyógyulások történtek, és őt ezért avatták szenté. Az 1800-as években, 1827-ben a nővérét, Kingát II. János Pál pápa avatta szenté. Mindketten árpádházi királylányok, és mindketten IV. Béla királyunk lányai.
Jó néhány árpádházi királylány életét, legendáját ismertettük már az előző adásunkban, és a mostani beszélgetésünkben is, de még tudjuk fokozni. Van még egy újabb árpádházi királylány, akiről szeretnénk most megemlékezni. Miért is?
Igen, én Árpádházi királylányként tekintek Magyar Anzsú Hedvigünkre is, ugyan ő már nem Árpádházi királylány, hisz Nagy Lajos királyunk lányáról van szó, de hiszen az ősei között nagymamai, ükkonakai vagy ükmamai szinten Árpádházi királylányok vannak felmenői között. Anzsó Magyar Hedvig, vagy ahogy a lengyelek hívják, Jadviga, a lengyelek egyik legjobban és leginkább tisztelt és szeretett szentje és királynéja. Ugye, ahogy említettem, Nagy Lajos királyunk lánya, a kisebbik lánya. 6 éves volt Hedvig, amikor Nagy Lajos meghalt, és még Nagy Lajos életében Hedviget Habsburg Vilmossal jegyezte el, ahogy az idősebbik lányát, Máriát pedig luxemburgi Zsigmonddal. Nos, mivel personálunióban uralkodott Nagy Lajos király a magyar és a lengyel országok felett, a lengyelek uralkodót kértek, és nem helytartót akartak, aki távolból irányítja az országot, hanem valóban a krakkói fejedelmi udvarban élő uralkodót. És királlyá koronázták Hedviget. 10 éves volt Hedvig, amikor a lengyelek királynője lett, nem királynéja, hanem királynője, uralkodója, viszont a jegyesére, Habsburg Vilmosra a lengyel urak azt mondták, hogy szó sem lehet róla, hogy egy Habsburg trónra kerüljön, még akkor sem, ha csak királynői férj. És nem engedték Hedvignek, bár a legenda úgy szól, hogy Habsburg Vilmos és Hedvig között szerelem is volt, és saját szívük szerint is egymás házastársai szerettek volna lenni. És amikor ezek az események történtek, akkor jelentkezett kérőként Ulászló litván fejedelem. A litvánok akkor még nem keresztények voltak, és bizony a lengyel urak föltették a kérdést Hedvignek, hogy akkor Ulászlót válassza férjéül. Végül is egy éjszakai imádkozás után Hedvig a szíve parancsa helyett az ország javát választotta, és Ulászló litván fejedelemnek lett a felesége. Hedvig nagyon tehetséges, határozott, kemény és komoly királynője lett az országnak, annak ellenére, hogy Ulászló jóval idősebb volt, és férfi lévén megpróbált ő uralkodni, Hedvig egész életében tisztában volt azzal, hogy őt választották uralkodójuknak a lengyelek. Sajnos élete tragédiája, hogy 25 évesen gyermekágyban halt meg, nagyon nehezen esett teherbe, és gyakorlatilag a szülésbe belehalt. Kislánya született egyébként, akit a pápa tiszteletére Erzsébet Bonifácia névre keresztelték, és a gyermek is csak 3 hétig élt. Hedvig életével kapcsolatban is nagyon sok legenda maradt ránk. Jellemző, hogy a lengyelek, és főként a litvánok, a megtérített litvánok történelmében egyáltalán nem emlékeztek jó szívvel Ulászlóra, vele szemben Hedviget az első pillanattól kezdve szerették és tisztelték. Sokkal belátóbb volt a megtérített litvánokkal szemben Hedvig, mint a férje. Krakkóban papneveldét is alapított, ahol litván fiatalokat képeztek, hogy anyanyelvi papok tudják téríteni a litván népet. Prágában teológiai kollégiumokat alapított, és ránk maradt egy mondás a litvánok térítésével kapcsolatban, illetve szemben férje Ulászló keménységével és kemény térítési módszereivel szemben a következőket mondta Hedvig. Ha vissza is adjuk javaikat, ki fogja visszaadni elsírt könnyeiket? Hedvig életével kapcsolatban maradt ránk olyan legenda, hogy egyszer a Visztula partján sétálva, úrnapján éppen, egy vízbe fulladt kisfiút húztak ki, és Hedvig leterítette rá a köpenyét, és a kisfiú magához tért, és gyakorlatilag föltámadt. Másik legendája, hogy Krakóban a királyi Vável székesegyházban imádkozva a kereszt megszólalt és beszélt hozzá, mint Assisi Szent Ferenc legendájában. Valószínűleg, hogyha hosszabb életet él, akkor királynői tetteit is jobban megőrizte volna az utókor, vagy jobban eljutott volna a krónikákba az ő királynői élete és tettei. Második János Pál avatta szenté Hedvigünket is, a Dunakanyar védőszentje Hedvig, és az Európai Unió egyik védőszentje. A lengyel és magyar történelem érdekessége és történelmünk összekapcsolódásához még csak annyi, hogy Ulászló, litván és akkor már ugye lengyel fejedelem háromszor nősült, és csak a harmadik feleségétől született fiú utóda. Ez a fiú utód pedig nem más, mint a magyar történelemben első Ulászló néven szereplő lovak királyunk, aki 1444-ben Hunyadi Jánossal együtt a Várnai csatában vett részt, és ott maradt a csatatéren, és ott halt meg a Várnai csatában.
Tircsné doktor, Proper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést. Örülök, hogy beszéltünk az árpádházi királylányokról, már csak azért is, hiszen jó így együtt hallani az ő nevüket, hogyan is következtek ők sorban a történelem folyamán, és nem utolsó sorban egy olyan üzenettel is befejezhetjük a mai és a múltkori beszélgetésünket, hogy legyünk büszkék árpádházi királylányainkra.
Igen, legyünk büszkék árpádházi királylányainkra, mert példát mutattak a ma emberének is életükkel. A mi királylányainkról ráadásul azt is tudni kell, hogy nem csak ájtatos, szent életükkel próbáltak példát mutatni kora embereinek is, hanem egész életükben szegényeket ápoltak, betegeket is tápoltak, tanítottak, és kivétel nélkül fogadott vagy választott hazájuk népéért tettek sokat, nagyon sokat.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban Jászfényszarúra látogatunk. A 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutatjuk be. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
A Szent Gellér díj aranyfokozatával tüntették ki Lovászné Török Magdolnát, a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját. Vele beszélgetünk.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy ellátogattam ide önökhöz, hogy a tanév elején önt Ternyák Csaba érsek úr a Szent Gellért díj aranyfokozatával tüntette ki. Ehhez így a beszélgetés elején gratulálok önnek.
Köszönöm szépen.
Arra szeretném kérni, hogy ebben a beszélgetésben mutassuk be a településnek ezt az iskoláját, ahogy már itt korábban elhangzott, de majd rá fogunk térni. Ezen a településen Jászfényszarún egy általános iskola található, 2015 óta katolikus iskola. Ön már korábban is itt tanított, dolgozott ebben az intézményben. Jelenleg hány diák jár ide, milyen az iskolának az infrastruktúrája?
Az iskolában dolgozom már 1987 óta, tanítóként, vezetőhelyettesként és most főigazgatóként. 2015 óta egyházi iskolaként működünk. Körülbelül 450 tanulónk van, 60 dolgozónk, és van művészeti iskolánk is 4 művészeti ággal, néptánc, zeneművészet, annak a népzene és a klasszikus zenei változata is, képzésiparművészet és színjátszó tanszakunk. Nagy hagyománya volt már Jászfényszarún a művészeteknek, mind színjátszás, mind képzőművészet terén, és tavaly ünnepeltük a művészeti iskola 25 éves évfordulóját. Az iskolánk pedig a 10 éves évfordulóját ünnepelte tavaly, tehát tavaly a jubileumok éve volt. Egyetlen iskolaként minden olyan gyermeket felveszünk az iskolába, aki itt él, itt született, itt él, de azért vannak néhányan a környező településekről is tanítványaink.
Ahogy a honlapot néztem és készültem az interjúra, hogy láttam, hogy van nagy iskola, kis iskola, igen. Hogyan oszlanak meg a diákok?
Igen, tehát két épületben tanítunk, mi úgy nevezzük, hogy kis iskola, ott az 1-3-ig korosztály tanulhat, és ott van a művészeti iskola bázisa is, a nagy iskolában pedig 4-8-ig tanulnak a gyerekek.
És hogyan látja az évek, évtizedek alatt, hogy jó ez a diákoknak, hogy ők ott a kicsit ilyen burokban élhetnek, tanulhatnak?
Mi azt gondoljuk, hogy bár a szükség hozta, ezt így nem férünk el egy épületben, mégis azt gondolom, hogy ez így nagyon jó, mert való igaz, hogy tényleg ott egy kis óvóvédő környezetben, burokban élnek, ráadásul a bölcsőde és az óvoda is mellette van, és az udvarokból áttekinthető egyik helyről a másikra, és még akár a szeretett óvónénit, vagy bölcsőde Dajka nénit is láthatják, és ott ők nagyobb biztonságban vannak, hiszen hasonlókorú gyerekek. Ott még azért szelídebbek, játszósabbak, nagyon szép játszó udvar van nekik, ahol jól érezhetik magukat a szünetben, és felső tagozatra, amikor jönnek, már negyedik, még mindig alsó tagozat, de az azért jó, mert a tanítónéniükkel együtt jönnek át ebbe az iskolába, és ott még mindig ott van a tanítónéni, a kis tyúkanyó, aki még óvja, vigyázza őket, és így próbáljuk őket fokozatosan a nagyok közé, a nagyobb bacskák közé bevezetni, és amikor a tanítónéni elengedi a kezüket, és átveszi a felsős tanárnéni, tanárbácsi, akkor már nagyon szépen megszokták az itteni szokásrendet is.
Itt beszélgetünk az igazgató irodába, és hogy kinézek az ablakon, látom, hogy épül egy épület, már ön elmondta nekem, hogy ebből tornaterem is lesz.
Igen, egy multifunkcionális sportcsarnok épül itt közvetlen mellettünk, és mivel egy tornatermünk van mindkét épületben egy-egy, az öt testnevelés órát csak úgy tudjuk megoldani, hogy szinte kettő vagy három osztálynak is kell, hogy összeszoruljon egy tornaterembe, ami nem éppen ideális, és régóta vágytunk már arra, hogy egy nagyobb tornatermünk vagy egy sportcsarnokunk lehessen, és ez az álom most megvalósult, hosszú évek tervező munkája után most úgy tűnik, hogy decemberben átadásra kerül egy nagy tornacsarnok, ahol mi iskolások reggeltől délután 4 óráig használhatjuk testnevelés órákra és egyéb sportfoglalkozásokra, valamint iskolai rendezvényekre is akár.
Ennek a tanévnek a mottója az volt, hogy legyetek a remény zarándokai. Ternyák érsek úr minden évben választ egy mottót. Hogyan valósították meg ebben a tanévben ezt a mottót?
Idei tanév mottója Szent Év gondolatát vitte tovább. Iskolánkban az év kezdetén igyekeztünk a diákok vizuális érdeklődését is megcírozni, és fali újságon, illetve osztálytermekben is megjelenítettük tanévünk mottóját. Ez által a gyerekek folyamatosan találkoznak az év minden napján. Én úgy gondolom, hogy az életünk maga is egy zarándokút. Minden nap egy lépés a szeretet ösvényén, Isten ránk vonatkozó terve felé. Ezt az életformát igyekszünk kialakítani a ránk bízottakban, minden találkozásunkkor. És hogy milyen is ez az odafelé vezető út, hogy hogyan próbáltuk ebben az évben szervezni, ami már eddig történt, például októberben Máriával együtt 24 órás rózsafüzérimádságot szerveztünk a templomban. Sokan voltunk bízva abban, hogy Isten szeretete több szívet is megérint. Erre az eseményre nem csak iskolánk diákjai, hanem szülők és egyéb városlakó, gondozási központ lakói is részt vettek és feladatot vállaltak. Adventben reggeli gondolatokkal és közös énekléssel indítjuk a napot, mind a kisiskolában, mind a nagyiskolában, Jézus születésére készülve. És minden ilyen alkalomkor advent időszakában ellátogatunk az idősek otthonába is, ahol pásztorjátékot, betlehemes játékot, karácsonyi énekeket szoktunk előadni kis ajándékkal kedveskedve, tehát a reményt, Jézus születésének híruladását az idősekhez is el szoktuk vinni. Nagybőjben, a lelki napon egy-egy keresztet szoktunk felkeresni, amelyet megtisztítunk, kereszt történetét szoktuk a gyerekekkel megismertetni, és az odafelé vezető úton egyéb feladatokat szoktunk a gyerekeknek adni. Az egyik munkatársunk az elmúlt évben részt vett az El Camino zarándok úton, és éppen a napokban tartott erről egy élménybeszámolót képekkel prezentálva. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak óriási élmény volt, szinte vele együtt éltük át, amit ő ott megtapasztalt. Gyerekek hitoktatók vezetésével Szent Kuti zarándoklatra, amely már hosszú évek óta hagyomány intézményünkben. Azelőtt is zarándokoltunk, amikor még nem voltunk katolikus iskola, azóta pedig minden évben hívjuk a gyerekeket is, felnőttekkel együtt. Ez mintegy 60 kilométer szokott lenni, két nap szoktuk teljesíteni, és hát ez egy óriási élmény, amikor Szent Kúton várnak bennünket az atyák, és köszöntenek, és a hosszú kétnapos gyaloglás után kicsordul a könny a szemünkből, és hát nyilván a megkoronázás, a vasárnapi Szent Mise most is így lesz majd ez.
Nagyon fontos az, hogy a gyermekeket ugye megszólítsuk. Az iskolának, egy katolikus iskolának feladata az oktatás mellett a nevelés is, a hitre nevelés, tulajdonképpen hitre, szeretetre való nevelés. A gyermekeket milyen módon tudják bevonzani a templomba, ezen kívül még milyen lelki programokat szerveznek?
A tiszteletre, a becsületes viselkedésre, a szeretetre szeretnénk a gyerekeket minden nap hívni és megmutatni, és iskolánkban kötelező szentmise az a tanév és a tanévzáró, mi ott szoktuk megnyitni és lezárni a tanévet, egyben tanévnyitó és tanévzáró ünnepség, és ugyanúgy, mint a Egerben is el szoktunk menni. Ez az egyik része, és a másik, hívjuk a gyerekeket évfolyam misékre. Ezt szépen beosztjuk egész évre, és akkor évfolyamonként várjuk, hívjuk a gyerekeket, amelyre a szülőket is szoktuk elvárni. A kicsiket még talán jobban elkísérik a szülők, nagyobb bacskák már jönnek egyedül is, bár nagyon szeretnénk, hogyha a szülők is mind többen részt vennének ezeken az eseményeken, és ezt nyilván jutalmazzuk, amikor ők eljönnek oda, és nagy örömmel látjuk őket. Részt szoktak venni az anyáknap ünnepséget, például iskolán gyerekei adják a templomban. Most is megtörtént ez, és nagyon sok szülő, nagyszülő, keresztszülő volt jelen, nagyon megható kis műsorral készültek. Aztán karácsonykor a betlehemi pásztorjátékot is mi szoktuk biztosítani. Ezt évfolyam szinten minden évben megvan, hogy mikor, melyik évfolyam, mivel szokott készülni. Húsvét előtt nagy pénteken a pedagógusok szokták a keresztutat vezetni, járni. Egyébként minden héten a péntekenként iskolánk tanulói szokták ezt megtenni, szintén várva a szülőket, nagyszülőket, egyéb hívő katolikusokat a templomban. Aztán szoktunk rajzkiállításokat szervezni, azon részt venni. Szeptemberben van ugye a Szent Gellért ünnepén a pedagógusoknak szokott Gábor atya szentmisét bemutatni, ott pedig előtte mindig egy előadás, egy olyan előadás szokta megelőzni, amely gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt szól. Volt már nálunk például Pécsi Rita is, de volt már nálunk pap, szerzetes, akit nagyon szívesen hívtunk és hallgattunk, és tudott útravalót adni nekünk, valamint ezekre az alkalmakra, a Szent Gellért napra szoktak a gyerekek legóból, például templom építőversenyt szerveztünk, vagy rajzkiállítást rendeztünk. Aztán karácsonykor a mi gyermekeink által készített karácsonyfa díszek szoktak a templomban a fenyőfákon megjelenni. Aztán pedagógusok szoktunk egy sátrat vállalni nálunk, még így ünnepeljük az Úr sátrát, egyet vállalunk pedagógusok, és akkor azt mi szoktuk feldíszíteni virágokkal, arra nem csak pedagógusok, hanem néha-néha gyerekek is el szoktak jönni.
Fontos az ugye, hogy elvessük a magot, aztán majd kiderül, hogy mikor szökken szárba az a mag, és lehet, hogy nem mi, nem a mi generációnk, az önök generációja fog ebből aratni, de nagyon fontos az, hogy igen, hogy a gyerekeket tényleg neveljük, tanítsuk a szépre, a jóra, és én biztos vagyok benne, hogy ezek, amiket így gyerekkorukban kapnak, magvakat, biztos vagyok, hogy idővel, amikor kell, akkor eszükbe fog jutni az az impulzus.
This could be heaven, this could be heaven, this could be heaven, this could be heaven, this could be heaven for everyone.
In these days of cold reflection, you come to me.
This world could be fair.
teremtésvédelmi munkaterve is van az iskolának, az egyházmegye különösen odafigyel a teremtésvédelem fontosságára. Ez milyen módon jelenik meg önöknél?
Igen, iskolánk is nagy hangsúlyt fektet a teremtésvédelemnek és diákjainkat is. Ezzel kapcsolatos tudatformálásnak, nevelésnek, mely végigkíséri az egész tanévet. Számos évente ismétlődő programot szervezünk, tehát nem csak 10 év, egyébként régebben is nagyon fontosnak tartottuk a teremtésvédelmet, és ennek érdekében igyekszünk minden évben újabb és újabb projekteket is szervezni a környezettudatosság hangsúlyozásával. 2025 tavaszán az iskolánk elnyerte a Teremtésvédő Iskola címet, és igyekszünk azóta is ennek a programnak, ennek a címnek megfelelni és úgy szervezni a programokat. Csak néhányat említek, mert nagyon sok van, amelyet megvalósítunk. Például európai autómentes napot hirdetünk a gyerekeknek, ne füstölj, gurulj címszóval, és kérjük a gyerekeket ezen a napon, nem csak a gyerekeket, a pedagógusokat is, lehetőleg kerékpárral vagy gyalog érkezzenek, hiszen Jászfényszaru kisváros, nincs olyan nagy távolság, hogy ne lehetne így megközelíteni. Aztán az iskola udvarának és környékének szépítése is feladatunk. Virágokat ültetünk, szemetet szedünk, gerebjézünk, kapálunk, növényeket nyestünk, falevelet gyűjtünk össze, és ezt nagyon szívesen tesszük, igazán szép mind a külső, mind a belső udvarunk. Aztán adománygyűjtő akciókat szervezünk, minden évben szervezünk a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítványnak rengeteg-rengeteg kutya élelmet, vagy egyéb kutyápolási eszközöket gyűjtenek össze a gyerekek, amelyeket nagyon szívesen adományozzuk ennek a menhelynek, itt Jászfényszarumban az egyik telephelye. Aztán Állatok Világnapján kisállat szépségversenyt rendezünk. Ez szerintem az egyik legaranyosabb rendezvényünk, amikor hozzák a gyerekek az otthon lévő kis állataikat, és nem csak cicára és kutyára kell gondolni, hanem mivel vidéki kisváros vagyunk, itt akár a kecske, a nyuszi, de a teknős béka, a gyík, minden egyéb, amely kedvence a gyerekeknek, és hát mindannyian megcsodálhatjuk, és gyönyörű gyerekállat fotók készülnek róluk, nagyon szeretjük. Aztán van olyan napunk, hogy a földünkért, címszóval zöld pólónap, amikor is mindenkinek zöld pólóban kell megjelenni, és csodálatos közös képek születnek, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy a földünk megmaradásáért nagyon sokat kell tennünk, és a gondolkozásmódunkat igazán átgondolni szükséges. Téli madáretetés folyamatosan zajlik, minden évben gyerekek hozzák az ereséget a madáretetőkbe, rengeteg van kitéve az iskola a környékén, kívül is, meg belül is, mindkét intézményben, és ez a gyerekek feladata, hogy ellássák a szükséges ereségekkel. Aztán betlehemkészítő pályázaton mi is részt veszünk mindig, és ezeket a betlehemeket pedig újrahasznosított anyagokból kívánjuk mindig elkészítetni. Ez megmozgatja ugyan a gyerekek fantáziáját is, de azt gondoljuk, hogy a szülőknek is nagyon nagy kihívás, és az ötletük, hát ez határtalan, tehát csodálkozunk mindig, hogy mindig-mindig tudnak újabb és újabb ötletekkel meglepni bennünket. Aztán volt már olyan is, hogy medvenap, amikor hozd el a plüssfackódat, és ez mint egy játékos formában jönnek a gyerekek, és akkor megmutatják éppen az alvók is állatukat, aztán hát a Vízvilágnapra projekt elmaradhatatlan, itt csapatversenyek, egyéni versenyek, kiállítások, plakátkészítések zajlanak, tehát minden oldalról igyekszünk megragadni a lehetőséget arra, hogy bemutassuk, hogy ez milyen nagyon fontos, hogy óvjuk, védjük és vigyázzuk a vízünket, mert hát tudjuk, hogy egyre kevesebb áll rendelkezésre. Aztán az iskola előtt virágokat ültetünk a kőedényekbe. Ezt a Jászfényszaru városától szoktuk a virágokat kapni, és azokkal díszítjük a környezetet. Aztán szoktunk földnapján fát ültetni, ez minden évben a 8-osok feladata, és mint egy emlékül itt marad az ő fájuk az iskola udvarán. Aztán szoktunk újrahasznosított kiállítást, most is épp itt a folyosón látható egy robotkiállítás, de nem csak robotokkal, hanem más egyéb olyan dísztárgyakat is szoktunk a gyerekekkel készíteni, amelyek az újrahasznosítás fontosságára hívják fel a figyelmet. És szoktunk a temetőben menni minden év tavaszán takarítani a kápolnát, a templomot, és a környékét, és magát a temetőt rendbe szoktuk tenni, kívül belül nagyon sok szemetet, nagyon sok falevelet szoktunk összeszedni, és azt gondolom, hogy ez is szülő-gyerekpedagógus hármas egységében valósul meg. Nagyon fontos egyébként azt hangsúlyozni, talán az elején kellett volna mondanom, hogy számomra az nagyon fontos dolog, hogy ez a hármas egység működjön. Tehát diák, szülő és pedagógus, mert bármelyik láncem hiányzik, anélkül nem megy. Bár mit is szeretnénk, hogyha nem kapunk mellé támogatást szülőktől, akkor az mit sem ér. És ez azt gondolom, hogy nálunk itt Jászfényszaron nagyon jól működik. Kis település vagyunk, szinte mindenkit ismerünk, szülőket is. Nagyon sokan már, mondhatom a koromnál fogva, hogy tanítványaink voltak, és élő a kapcsolatunk. Tehát a kisiskolába például bármikor mehetnek, mikor viszik a gyerekeket, mert a kicsiket még viszik, mindig van lehetőség arra, hogy a tanítónénivel megbeszéljék, amit úgy gondolnak, hogy meg kell említeni. A nagyiskolában vannak fogadóórák, nyílt napok mindkét helyen, de nem csak ekkor, hanem bármikor is rendelkezésre állunk a szülőknek. Szoktam a szülőknek ilyen szemterülést tartani, amin mindig kérem, hogy ne másütt halljuk meg, hogy esetleg valamivel problémájuk van, vagy szeretnének valamit jelezni, amit úgy gondoljuk, hogy mi elmentünk mellette, és nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget, vagy éppen nagyot tulajdonítottunk, és nem kellett volna, és arra biztatom mindig őket, hogy őszintén mondják el a véleményüket. Az sosem baj, hogyha őszinték és egyenesek vagyunk egymással, mert mi is abból tanulunk, mi sem vagyunk tévedhetetlenek. Egy a fontos, hogy abból a gyermek, aki mindannyiunknak a szívecsücske, a szülőknek még inkább, de nekünk is, hogy ők abból profitálni tudjanak, és mi úgy tudunk segíteni, hogyha őszintén elmondjuk azt, ami esetleg nem jó úton halad, de természetesen azt is várjuk viszont, hogy azért az örömüket, meg a megelégedésüket is fejezzék ki, mert azért a pedagógusnak is szüksége van arra, abból táplálkozik ő is, azt tudja előbbre vinni, az a motorja az egésznek, amikor sikerélménye van, akkor azt gondolom, hogy csodákra képes egy pedagógus.
És biztos vagyok benne, hogy ha a szülőnek jó kapcsolata van az iskolával, a pedagógusokkal, az a diákoknak a teljesítményére is pozitíva hat.
Ez mindenképpen így van, tehát jelezzük, azért az iskolában vannak a gyerekek az idejük nagy részében. Sokszor azt mondhatom, hogy talán jobban érezzük a rezdüléseiket, mint maguk a szülők, akik tényleg elfoglaltak, reggel elmennek dolgozni, este hazamennek. Talán mi több időt is töltünk velük, nagyon sokan megnyílnak, nagyon sokan elmondanak olyan problémákat, vagy olyan örömöket is, nem csak problémákat, amelyeket mi segítünk nekik feldolgozni, vagy megélni, vagy rácsodálkozni. És így tudjuk a gyerekeket hozzánk is közelebb vonzani. Én mindig azt mondom a pedagógus kollégáimnak, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak a tanórán találkozz a gyerekkel. Lásd meg, hogyha esetleg nem úgy viselkedik, vagy nem úgy szólt, vagy látod, hogy szomorú, vagy látod, hogy gubbaszt a folyosón, akkor menj oda hozzá, kérdezd meg. Nem is hiszi az ember, hogy amikor úgy ül le mellé egy pedagógus a gyerek mellé, a folyosón, vagy itt az irodámban is, hogy őszintén négy szem közt beszélgetünk, hogy annyira megnyílik, és ma már egy jó kis beszélgetés is átvendítette azon a nehéz ponton, amely ahhoz szükséges, hogy a tanulmányi munkájába, vagy a közösségi életben tovább tudjon működni. És ez nagyon fontos, tehát nem csak tanítunk, hanem nevelünk is, meg a lelküket is ápoljuk, meg közösséget is építünk. És ezt csak így tudjuk, hogyha ilyen kapcsolatban vagyunk egymással.
Műsorunkban a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutattuk be. Vendégünk volt Lovászné Török Magdolna, az intézmény főigazgatója. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban az iskola nyári táborairól lesz szó.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre.